Amikor legutóbb beszélgettünk, az Afganisztánból Magyarországra menekített menekültekről, akkor még a balassagyarmati befogadóállomáson éltek. Azóta ebben változás történt. Amennyit ön erről elmondhat, azt tegye meg, hogy elmondja nekünk, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, és akkor utána beszélünk arról, hogy hogyan segítik az ő életüket a továbbiakban is.
Mind a balassagyarmati, mind pedig a Vámosszabadi befogadóállomásról tulajdonképpen egy olyan 3 héttel ezelőtt ért véget az ő Budapestre szállításuk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondozásába kerültek. Egy pályázat keretében őket választották erre a feladatra ki, és egy 18 hónapig tartó integrációs projektben vesznek részt a családok, aminek a kiinduló eleme az volt, hogy a szeretetszolgálat lakásokat bérelt Budapesten a számukra, erre az időtartamra, illetve havonta egy bizonyos anyagi összeggel támogatja, segít őket, elsősorban a élelmezésüket úgymond, vagy a családok ellátását. Emellett időnként még például ruhavásárlásra biztosítanak bizonyos keretet, de főleg ez a családok ellátása a cél, illetve nyelvoktatást, nyelvtanfolyamot indítanak lassacskán be a számukra, hogy aztán majd a munkavállalásukat ezzel elősegítsék, amit szintén a Máltai Szeretetszolgálatnál, ha minden jól fog működni, akkor egy munkacsoport segít beindítani. Úgyhogy nagyjából ezt fedi le ez a 18 hónap időtartam, és hát ennek még most a beindulása, vagy beindulási fázisa zajlik tulajdonképpen a családok számára.
Azt jól gondolom, hogy voltak olyan családok, akik éltek a szabadutazás lehetőségével, vagy a határ közelségével, és már nem Magyarországon vannak?
Igen, így van. 57 család evakuálása történt meg Magyarországra. Őket osztották el a két befogadóállomás között, és az 57 családból már a 30 család maradt Magyarországon egyenlőre. Voltak, akik időközben, el lehet mondani tulajdonképpen, mert megvalósítható volt az utazásuk, tehát nem titokban történt, Németország irányába, illetve volt néhány család, akiket a holland nagykövetség juttatott ki, teljesen szép és szabályos módon Hollandiába, amiatt, mert ők a holland hadsereget, katonákat is segítették különböző módon, és így ez egy gesztus volt tulajdonképpen feléjük, ez nem is olyan régen történt még meg.
És akkor beszéljünk azokról, akik itt maradtak. Nekem nagyon szembeötlő volt az, hogy van egy Facebook csoportjuk, most nagyságrendileg 300 tag van benne, és itt azokat az önkénteseket, ezekre az afganisztáni menekültekre rezonáló, figyelő, szeretettel gondoló embereket tömörítik, akik figyelemmel kísérnék az életüket és segítenék, amivel lehet. És már a borítóképük is vagy 40 darab szőnyeg, és nagyon sokszor előkerül a beszélgetésekben, hogy szőnyegre lenne szükség. Ezt ilyen felütésnek szánom, hogy mire van még szükségük, de hogy a szőnyeget is mesélje, hogy kell-e még szőnyeg, és miért ennyire fontos a szőnyeg ezeknek a családoknak.
A szőnyeggel most per pillanat remekül állunk, ugyanis sikerült egy nagyszerű családot, hát félig meddig nekünk találni, félig meddig ők találtak ránk, akiknek egy hatalmas szőnyegkereskedése van Budapesten, egy már jó hosszú ideje itt élő afgán családról van szó, és ők 35 darab szőnyeget, vadonatúj szőnyeget felajánlottak a családok számára, úgyhogy éppen az zajlik most, hogy ezen a héten, tehát még karácsony előtt, ezeket eljuttassuk a családok számára. A szőnyeg az náluk sokkal fontosabb, mint mondjuk egy kanapé, hiszen minden azon zajlik, az étkezéstől a beszélgetésen át, minden, tehát egy központi funkciója, szerepe van, amellett, hogy ugye otthonossá, barátságosá teszi a környezetüket. Ami kevésbé volt az, hiszen az nagyszerű dolog, hogy lakásokat béreltek, bérelnek a számukra, viszont ezek nagyrészt üres lakások voltak. Tehát ahogy bekerül egy ilyen gyönyörű szőnyeg, ez már nagyon-nagyon sokat javít az ő hangulatukon, életszemléletükön is, úgyhogy ezért volt egy ilyen kardinális kérdés, hogy első körben szőnyegekhez jussunk.
Akkor ez most kipipálódott, vagy hamarosan mindenkinek kipipálódik?
Igen, most a napokban ez kipipálódik.
És akkor mi az, amire nincs szükségük? Van olyan, amiből rengeteg minden összegyűlt, és most már van ezeknek a családoknak?
Igen, igen, a legfontosabb azzal kezdtük tulajdonképpen, hogy a téli ruházat megoldott legyen mind a szülők, tehát a felnőttek, mind pedig a gyermekek számára. És ebben óriási segítséget kaptunk egyébként hely szempontjából, tehát ahova elmehettek a családtagok, és választhattak méretnek, tetszésnek megfelelően az evangélikus diakóniától Budapesten. Ezt én nagyon fontosnak tartom kiemelni, mert ők voltak az egyetlenek, akik ebben nekünk óriási segítséget nyújtottak. Tehát ott felhalmoztuk ezeket a ruhaneműket, lábbeliket, és ebből már mindenkinek bőségesen jutott tulajdonképpen. Aztán másik ilyen lépcsőfok volt a babakocsik beszerzése, rengeteg a kisgyermekes család, és ez is megtörtént. Ami állandó és nagyon fontos, az élelmiszer tulajdonképpen, mert annak ellenére, hogy kapnak ehhez ugye egy bizonyos havi anyagi támogatást, azért van folytonosan szükség ennek a biztosítására, úgymond tárgyi formában is, mert az anyagiak hát nagy részét, azt lehet mondani, a családok hazaküldik az Afganisztánban maradt családtagjaik számára. Aki követi a híreket, az afganisztáni eseményeket, az tudja, hogy napról napra tulajdonképpen romlik az ott maradt emberek életminősége. Ahogy beköszöntött tulajdonképpen a téli időszak pláne, a becslések szerint 1 millió 5 éven aluli gyermeket fenyeget az éhhalál, és hát rengeteg olyan családtag maradt kint, szülők, testvérek, unokatestvérek, akiket ők úgy érzik, és hát joggal érzik úgy, hogy ebből a pénzből, amit kapnak, kötelességük támogatni és segíteni. És ezért mi úgy próbáljuk még ezt a helyzetet feloldani, hogy akkor tartós élelmiszerekkel, illetve hát olyan, mindenféle olyan élelmiszerrel, ami szükséges egy háztartásban, vagy az ő háztartásokban támogatjuk őket, hogy ez a két irányú segítés az ő részükről is, a mi részünkről is meg tudjon valósulni.
Nagyon mást kell gondolnunk élelmiszerek alatt, mint ami mondjuk nekünk eszünkbe jut, hogy mi az, amit gyorsan bevásárolnánk egy családnak, hogyha segíteni szeretnénk mondjuk egy heti élelmüket összetenni?
Tulajdonképpen annyira azért nem. Ami nagyon-nagyon lényeges, az a rizs, az olaj, a liszt, paradicsom vagy paradicsom püré, illetve a mazsola. És emellett vannak meghatározó fűszerek, amik tulajdonképpen nem annyira mások, mert ott is a curry például, hát azt mondjuk kevésbé használjuk itt, de az például náluk nagyon fontos, illetve a fekete bors, ezek, amelyek meghatározóak. Nagyon fontos számukra még a zöld tea, maga a teázásnak a formája, megélése. Úgyhogy tulajdonképpen ezeket tudnám kiemelni, ezeket igyekszünk biztosítani számukra folyamatosan, és hát ha még tudunk, vagy kapacitás van, akkor a gyümölcsöt, friss zöldséget, de az gyakorlatilag ugyanaz, mint ami így nálunk. Vagy a gyermekek számára az édességet meg, hát ugye az sajnos még mindig nem megszokott, és mindennapi az ő számukra azóta, amióta a hazájukból el kellett jönniük.
Másra van-e még szükségük? Tehát bútorok vannak-e? Vagy...
A bútorokkal lassan haladunk, de próbáljuk természetesen hát azokat is, ami számukra fontos vagy lényeges biztosítani. Alapdolgok voltak a lakásokban, tehát úgy értem, hogy volt egy asztal pár székkel, aztán volt persze olyan is, ahol még az sem, de azokat már így feltöltöttük, vagy megoldottuk. De természetesen, ha bármi ilyesmi, bárkitől, bárhonnan érkezik, azt örömmel fogadjuk, mert hát azért sok családról van szó, tehát egész biztos, hogy van helye, vagy gyermekeknek játszószőnyegeket próbáltunk szerezni, egy nagyszerű adományozótól ez is befutott, de hát még mindent lehet úgymond tovább tölteni, hiszen sok gyermek, sok lakás, ezek nyilván bérlakások, amelyek hát hatalmas belmagasságokkal rendelkeznek, tehát elfér igen sok minden egy-egy ilyen helyen.
Nem tudom, mennyire kerül szóba, amikor ön mondjuk találkozik ezekkel a családokkal, az ő hitéletük, de tud esetleg olyan családról, aki itt maradt Magyarországon, aki keresztény? Ezt most a karácsony közelsége miatt kérdezem, hogy van-e, aki úgy készül a következő napokra, hogy jön a karácsony?
Közöttük nincsen, mindannyian muszlim családok, viszont ha már így szóba került ez a kérdés, van egy család, akik még mindig a Balassagyarmati befogadó állomáson tartózkodnak. Ők abszolút legális módon vannak Magyarországon, tehát ez fontos leszögezni. 4 évet töltöttek Szerbiában egy menekülttáborban, és 2 éve vannak itt Magyarországon, egyelőre humanitárius tartózkodási engedéllyel, és arra várnak, hogy menekült státuszt kaphassanak, és ők egy iráni keresztény család. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne egy valóban menekült keresztény családot támogatni, akkor ezt az ő részükre hát jó szívvel ajánlom és megteheti, mert tulajdonképpen ők azért ott nagyon magányosan és egyedül vannak. Őket is igyekszünk mi is, illetve egy más gyülekezet is támogatni. de szerintem számukra ez még nagyon-nagyon fontos lenne, bármivel tulajdonképpen.
De azért segítsen a hallgatóinak, akiben most ott megmozdult valami a szívükben, hogy nekik mivel és hogyan lehetne segíteni?
Nekik tulajdonképpen azt mondom, hogy bármivel, tehát a ruházattól és szintén az élelmiszeren át, hát mondjuk talán ezzel, mert ugye ott korlátozottak az egyéb lehetőségek, hiszen ez egy befogadó állomás, de bármivel, aminek mondjuk karácsony közelettével örülne egy kétgyermekes család. Kiskamaszokról van szó, egy lányról és egy fiúról, illetve a szüleikről. De talán ott is, hát hangsúlyos, nagyon hangsúlyos minden esetben az élelmiszer, mert az a része az ellátásuknak nagyon-nagyon problémás, főleg addig, amíg a befogadó állomáson tartózkodnak.
És miért egyébként? Miért problémás?
Hát ez nagyon jó kérdés. Nem tudom rá a választ. Sajnos ugyanúgy, ahogyan mondjuk a magyar kórházakban, szülészeteken, gyermekotthonokban, amelyek állami intézmények, nem tökéletesen megoldott ez a rész, ugyanúgy egy befogadó állomáson is rettenetesen minimális az az összeg, amiből ezt meg tudják vagy megoldhatják, és hát sajnos ez nagyon meglátszik azon, amit ők kapnak tulajdonképpen.
Így azt hiszem, akkor értjük, hogy van mihez hasonlítanunk, van szerintem mindenkinek valami legalább közvetett tapasztalata ezekről a szellátásokról. És akkor ugorjunk vissza a már Budapesten élő családokra. Ők mit érzékelnek abból, hogy most karácsony lesz? Mert ugye Afganisztánban, mivel az ország jelentős többsége muszlim hitű, feltételezem, hogy nem különösebben ünnepelték a karácsonyt. Itt viszont ugye mégiscsak egy keresztény országba csöppentek be, ahol most hát várjuk a karácsonyt, közterületeken is látják a fenyőfákat, feldíszítéseket, minden. Tehát nyilván érzékelik, hogy valami történik. Van erről benyomása, hogy hogyan viszonyulnak az ünnephez?
Abszolút pozitívan és nyitottan. Nyitottan ahhoz a részéhez, ami látványos. Tehát valóban ezek a feldíszített karácsonyfák, a gyönyörű sétáló utcák Budapesten, a kivilágított házak és utcák. Tehát előszeretettel készítenek fotókat minden egyes helyen, hogyha sétálnak a városban. Tehát ez nagyon-nagyon tetszik számukra. A mögöttes tartalom az nyilván nem elfogadott számukra, de nem utasítják el. Tehát azt hiszem és azt látom, hogy teljesen pozitív, legalábbis számomra, hogy semmiféle elutasítás, taszítás nincs bennük. Abszolút tudomásul veszik, hogy itt most ez történik. És maga például még az ajándékozás, az ők maguk is nagyon várják, a gyerekek is. Nyilván nem tudják, hogy most ennek mi az igazi lényege vagy tartalma, de idővel természetesen hát ez is kiderülhet a számukra. Csak ezt én megítélésem szerint ezt nagyon óvatosan, szépen és finoman kell minden egyes muszlim ember felé úgymond tálalni, vagy odavinni eléjük. Tehát először hadd érzékeljék, hadd lássák azt, hogy mi is az a közeg, amiben mi élünk, ahova ők kerültek, és aztán majd apránként lassan ennek az igazi értelmét, mondani valóját is lehet hozzájuk, vagy feléjük közel vinni. Tehát nem szabad rájuk zúdítani, mert az sokkal nagyobb ellenállást vált ki meglátásom szerint, mint hogyha ők maguk tapasztalják meg, vagy az ő kérdéseikre érkeznek apránként, lassanként válaszok a részünkről.
És egyébként ennek a programnak, amiben ők most bekerültek, része az, hogy így a magyarországi kulturális ismeretekkel találkoznak, vagy hogy tanítja őket valaki magyarul, szóval bármilyen az országunkkal?
Hát erre az a válaszom, hogy elvileg igen. Sajnos a gyakorlati részéről inkább nem nyilatkozott. Elvileg igen.
Ezt is önöknek kell, önkénteseknek pótolni, amennyire lehet?
Hát amennyire lehet, igen. Tehát felénk is érkezik kérés, így van. Nem annyira megszervezett, főleg a nyelvoktatásuk, ami pedig amúgy elsődleges lenne, vagy nagyon intenzív formában kellene, hogy történjen, amiatt, hogy ugye munkát tudjanak ők vállalni, amint munkavállalási engedélyt kapnak. És így a gyerekek, ahogy bekerültek ugye az oktatási rendszerbe, apránként kerülnek be, tehát nem egyszerre, még egyenlőre körülbelül olyan 5-6 család gyermekei kerültek iskolába. De hát számukra ez egy teljesen negatív állásból való indulás, hiszen ők angolul valamelyest beszélnek, magyarul ugye egyáltalán nem, tehát itt bejön az önkéntes magyar nyelvet segítő mentorok szerepe, amit ismét csak nem biztosít egyébként a szeretett szolgálat, tehát ez megint csak valahogyan valakiknek meg kell oldani. Nagyon nehéz feladat. Mivel sok gyerekről van szó, sok különböző életkorú gyerekről van szó, minden egyes iskolának más és más az elvárása, és ugye ők lakóhely szerinti általános iskolákba vagy középiskolába kerültek, tehát itt többféle oktatási intézményről van szó, úgyhogy ez egy úgymond nagy falat a számunkra, de hát igyekszünk majd benne helyt állni, csak idő kérdése. Viszont itt az időnek nagy szerepe van, hiszen a gyerekek hatalmas lemaradással küzdködnek, tehát nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a kifutása. Illetve sok esetben az is probléma egyébként, hogy az őket tanító pedagógusok, hát sajnos nagy százaléka nem beszél angolul. Tehát nincs meg a közös kommunikációs nyelv.
Bocsánat a laikus kérdésemért, de Budapesten van egy angol nyelvű általános iskola és gimnázium, egy nemzetközi iskola. Miért nem oda járnak ezek a gyerekek?
Hát ezt a máltai szeretetszolgálattól kell megkérdezni. Ez így van egyébként, teljesen logikus lenne, és egy sokkal nagyszerűbb megoldás. Hát ezt így oldották meg, hogy mindenki a lakóhelye szerint illetékes iskolába került.
Akkor viszont, ha most így belegondolunk, így a hallgatókat is hívom ebbe a képzeletbeli játékba, hogy egy 6-7 éves gyerek, vagy akár egy 10, aki már járt iskolába mondjuk Afganisztánban, becsöppen egy magyar iskolába, 20-30 magyarul beszélő zsüzsegő gyerek mellé, akkor nekik most ez nem egy könnyű feladat.
Hát ez így van. Tehát a kulturális különbségek miatt sem könnyű feladat. Szerencsés az, hogy Budapesten vannak, tehát egyik-másik iskolában úgymond nem lógnak ki a sorból, de van, ahol úgymond igen, tehát a gyerekek szemében, a pedagógusok szemében igen, kilógnak sajnos a sorból, így tekintenek rájuk. Nem feltétlenül egyenrangú félként a diákok között, tehát ezzel is meg kell küzdeniük, és meg kell küzdeniük a nyelvi különbséggel emellett, és a tudásbeli különbséggel is. Tehát egy óriási probléma halmaz tulajdonképpen, ami szegénykék nyakába zúdul, és emellett még azt ne felejtsük el, hogy itt azért, ha nem is mindannyiuk, de jó néhány gyermek traumatizált életútban van éppen, hiszen ahogyan történt az ő Afganisztánból való eljövetelük, amit itt átéltek Magyarországon, azért azt sem nevezném annyira pozitív élmény halmaznak. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, úgyhogy igazából sok irányú segítségre lenne szükségük. Nem tudom, amit tudunk, mi abból természetesen megteszünk. Jó páran vagyunk, akik ezen nagyon rajta vagyunk, hogy a helyzetükön könnyítsünk, de itt egészen sok irányú segítségnyújtás lenne szükséges.
És egyébként mi a személyes tapasztalata ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban, hogy most nem a tanulásra értem, hogy vannak, hanem a közösség hogy fogadja őket. Tehát mennyire mondjuk barátkoznak-e velük a gyerekek, vagy amitől én tartok, hogy az elmúlt éveknek a nagyon-nagyon kemény migráns ellenes hangulata Magyarországon az rávetül ezekre a gyerekekre is, és piszkálják őket.
Nagyon vegyes természetesen. Nyilván meghatározó az, hogy az adott gyermek mit hoz otthonról, tehát a szüleitől. Vannak nagyon pozitív példák is, amikor például a szülők segítettek az éppen az adott osztályba bekerülő kisgyermeknek megszerezni az iskolai felszereléshez szükséges holmikat, az iskolatáskát, színes ceruzát. Tehát van egy ilyen hely is, ahol így fogadták az adott kisgyermeket, vagy kisgyermekeket. A középiskolába kerülőknél ott egészen jó a tapasztalat, a többieknél pedig nagyon hullámzó és nagyon vegyes. Tehát tényleg az látszik, hogy otthonról ki mit hall, ki mit hoz. Ez abszolút sajnos ezeken a gyerekeken fog talán legelőször lecsapódni, nem is annyira a szülőkön, ők egy kicsit könnyebb helyzetben vannak ilyen tekintetben, de a gyerekek azok, akikre ez úgy rázúdul. És hát sajnos a gyerekek nem is annyira kedvesen, barátságosan tudják ezt megoldani, hanem sokszor nagyon, nagyon gonoszkodó és erőteljes módon. Úgyhogy ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogy ezt hogy lehet áthidalni, főleg olyan gyerekeknél, akik ezt nem biztos, hogy jól tudják most kezelni, abból adódóan, amin ők keresztül mentek.
Hát ez borzasztóan nehéz lehet. Segít nekik
igen,
valaki?
Tehát az a befogadó igen. Környezet tulajdonképpen, ami talán egyes nyugati országokban azért megvan, vagy jobban megvan, hát az nálunk abszolút hiányzik.
Abszolút úgy érzem abban, amit mondt, hogy itt egyéni lehetőségek vannak, az osztálytársak, a tanárok, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, jóformán rajtuk múlik, hogy milyen közegben
kerülnek. Így van. Hát például a tanárokon vagy egy osztályfőnökön azt hiszem, hogy rengeteg. Tehát, hogy az ő részéről mit lát az osztályközösség, mit tapasztal, hogy ő mondjuk mennyire elfogadó, mennyire segítőkezet nyújtó, az nagyon-nagyon meghatározó lehet ebben az esetben.
És ezeknek a gyerekeknek az ellátásában mondjuk pszichológusok közreműködnek? Tehát ha valaki tud velük mondjuk az anyanyelvükön, vagy angolul, akár ilyen segítő beszélgetésekkel segíteni?
A gyerekek esetében nincsen pszichológus támogatás. Most ezt mondom a hivatalos részről, tehát a szeretetszolgálat részéről. Szülők felé lenne csoportos foglalkozás a szeretetszolgálat részéről, ami megint csak nagyon nehéz, mert ugye sokkal nehezebben nyílnak meg egymás előtt, tehát egy csoporton belül. Az én meglátásom szerint egyéni foglalkozásokra, beszélgetésekre lenne jóval nagyobb szükség.
Én megteszem hozzá, hogy a gyerekeknek is abból, amit elmondott, szüksége lenne.
Így van, tehát ezt értem a gyerekekre is. Ott talán még hangsúlyosabban, ismerve most már a családokat, illetve az összetételüket, tehát a gyerekeknél még hangsúlyosabban, igen.
Családokról, hogy összességében, hogy kérdezzek valamit, úgy tervezik az életüket, hogy maradnának Magyarországon, hogyha sikerül beilleszkedniük?
30 család. Ebben a pillanatban azt mondom, hogy nem tudom. Nem vagyok benne biztos, azt hiszem, hogy ők sem. Tehát nagyon bizonytalan most még a helyzetük, illetve hogy az ő megítélésük arról, hogy mit is tegyenek, mit is lépjenek, mi a legjobb. Várnak arra, hogy itt mi fog velük történni. Tehát adott ez a 18 hónap, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy megpróbálják, kihasználják ez idő alatt a maximálisan a lehetőségeket, amelyek itt adottak, vagy amelyekben tudjuk mi is őket segíteni, támogatni, és aztán majd eldől. Mivel szintén ugyanazt kell mondanom, amit korábban, hogy nagyon-nagyon hiányzik Magyarországon a befogadó, támogató közeg minden más család felé, tehát legyen az bárhonnan érkezett ember, vagy bármilyen más ember, így feléjük is, ez nagyon-nagyon hiányzik, és nem tudom, hogy mondjuk a munkaerőpiacon, oktatásban, a továbbiakban, illetve bárhol tulajdonképpen, vagy bármilyen szférában, hogy tudnak ők helytállni, mennyi támogatást fognak kapni. Tehát ezek ilyen nagyon nagy kérdések, mert a 18 hónap után tulajdonképpen önálló lábra kellene, hogy álljanak minden szinten, tehát anyagilag, lakásügyileg, minden tekintetben. 18 hónap után a szeretetszolgálat úgymond felemeli a kezét, elengedi a családok kezét, és hát ez számunkra egy óriási kérdés, hogy ez itt ma Magyarországon megvalósítható-e. Tehát ezek a kérdések vannak bennük, aztán ő bennük még az is, hogy mi történik azokkal a családokkal, akik mondjuk elmentek más országokba, és ott milyen megítélésben lesz részük a hivatalos dokumentumok tekintetében. Tehát mit kapnak, úgymond mindig ez a nagy kérdés számukra, menekült státuszt vagy sem. Amint onnan úgymond pozitív hírek érkeznek, akkor azt hiszem, hogy nem fognak ők sem habozni, hogy elinduljanak és más országban kezdjenek új életet, mert azért itt ez nálunk, hát valljuk be őszintén, borzasztóan labilis.
Mert hogy ennek a 30 családnak nincs menekült státusz a Magyarországon, akkor ők most milyen jogi státuszban vannak, ugye említette itt a nyugati példákat, ők most hogyan élnek közöttünk? Igen.
Amikor megérkeztek, akkor idegenrendészeti eljárás indult feléjük, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó kifejezés, de tulajdonképpen velük szemben úgymond. És ez azt jelentette, hogy a menekült státuszt abszolút el is utasította a magyar kormány, tehát azzal nem foglalkoztak. Így az idegenrendészeti eljárás keretén belül ők tartózkodási engedélyt kaptak, amelynek az az érdekessége, hogy éppen a mai napon, illetve az elkövetkezendő napokban jár le, és nem tudni, hogy mi következik, tehát ők sem tudják, mi sem tudjuk, tehát ez még egy nagy rejtély, illetve nagy kérdés számunkra. A menekült státusz már ennek következtében nem kaphatnak, jó esetben letelepedési engedélyhez juthatnak, de nem tudni, hogy ez mikor történik meg. Tehát most egy kicsit így lóg a levegőben az ő papírjaik helyzete, vagy dokumentumaik helyzete, úgyhogy nem tudni, hogy mi várható. Természetesen addig a munkavállalási engedélyük is ugyanígy lóg a levegőben, vagy az egészségügyi biztosításuk. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, és emiatt még mindig nem tudnak teljesen szabadon lépni sem munkavállalás tekintetében, sem akkor, amikor például volt már rá példa, az egyik másik kisgyermek beteg volt. Nagyon-nagyon nehéz helyzeteket teremt ez, hát várjuk a legjobb megoldást, illetve a legjobb dokumentumokat a számukra.
Nem pontosan tudom, én sem jogilag is feltételezem a hallgatóink sem, de ön meg gondolom, hogy igen, úgyhogy egy kicsit segítsen ezt elmagyarázni, hogy mi a különbség a letelepedési engedély, meg menekült státusz között. Az utóbbi több segítséget adna, akár anyagilag, akár jogilag, mint a letelepedési engedély?
A letelepedési engedélyt nem nem vizsgálják felül úgymond 5 évente, mint a menekült státuszt. Tehát egy ilyen biztos lábakat adna a családok alá, illetve hát szabadon utazhatnak, munkát vállalhatnak, az egészségügyi ellátásuk is itt teljesen ugyanúgy, mint minden állampolgár számára megoldott lenne. Tehát tulajdonképpen mindenhez ugyanúgy hozzájutnának, hozzáférnének, mint bármelyikünk.
És akkor mivel más menekült státusz? Az jár valamilyen juttatással?
Bizonyos időszakonként úgymond felülvizsgálják, és akkor dönthetnek másképpen is arról, hogy mi történjék az adott emberrel vagy családdal.
De akkor ilyen értelemben, hogyha letelepítési engedélyt kapnának, akkor az egy tartós biztonsági megoldás
van,
az életükre,
csak nem fogja
senki a kezüket.
Igen, így van. Tehát egy nagyon erős dokumentum lenne a számukra. Az egy nagyszerű dolog lenne egyébként, hogyha ahhoz hozzájutnának. Csak most itt megint van egy ilyen, nem is tudom, talán jogkézanglak, vagy nem tudom, minek lehet nevezni, amikor egy bizonyos papír dokumentum lejár, és még a másikat nem kapták meg, és most a köztes időben nem tudni, hogy mi van, vagy mi történik. És ugye már eltelt azért jó néhány hónap azóta, hogy ők itt vannak, és hát ez is úgy sehogy sem halad ez az ügy.
Ön miért csinálja ezt az egészet? Ugye ön egy református lelkész, az elhangzott a beszélgetésben, hogy az evangélikus diakónia az, aki helyjel, logisztikával segíti a gyűjtést, tehát még csak nem is a református egyházhoz kapcsolódik ilyen értelemben a segítség, ön pedig mégis teljes szívvel, lélekkel ott áll ezek mögött, a családok mögött, amennyire az ereje ezt engedi. Önnek személy szerint ez miért fontos?
Úgy gondolom, hogy egyrészt, ha már elkezdtük az ő támogatásukat és segítésüket, amikor megérkeztek, akkor ezt abszolút nem lehet abba hagyni. Tehát az utolsó pillanatig, amíg csak egy család is itt lesz közülük, és támogatásra, segítségre szorul, addig ezt muszáj végezni, muszáj csinálni. Tehát nem lehet elengedni az ő kezüket, és úgy a levegőbe hagyni szerencsétlen embereket, hiszen képzeljük fordítottan az ő helyzetüket, mondjuk, hogyha mi kerülnénk egy ázsiai országba, egy teljesen idegen kultúrába, nyelvi környezetbe, egy teljesen más vallási környezetbe, akkor velünk mi lenne? Nemrégiben egy lelkész ismerősöm azt mondta, hogy ő valószínű egy hetet sem élne túl egy ilyen környezetben, ahhoz képest ezek a családok csodálatos módon helytállnak egyébként. Nagyon nyitottan, nagyon befogadóan és nagyon szeretetteljen. Na most visszakanyarodva, hogy ezt én miért csinálom, hát ez abszolút, tehát nem is tudom nem csinálni. Ez szerintem lelkületből, hitből, egyszerűen ez kell, hogy fakadjon. Ezt azt hiszem múltkor is talán így mondtam, de most is csak ezt tudom egyébként mondani, hogy ezt nem lehet nem csinálni. Tehát, hogyha ilyen családokkal, ilyen emberekkel, menekültekkel találkozunk, akkor nem lehet félrefordítani a fejünket és egyszerűen hagyni őket az út mellett, vagy az út szélén úgymond, hanem segítséget, támogatást kell számukra adni. Megint csak ugye egy másik egyházból hozom a példát, mégpedig Ferenc pápától, aki azt mondta, hogy a remény hírnökei a menekültek. Hát így karácsony előtt azt hiszem, hogy ez különösképpen üzenet mindannyiunk számára, hogy valóban a remény hírnökei példát is mutatnak egyébként számunkra, számomra hitbelileg, lelkileg is, arról a helytállásról, kitartásról, amit ők véghez visznek. Igaz, hogy nem mondhatom azt, hogy Jézus Krisztus nevében és az ő erejével, de mégis én személy szerint valahol ezt látom meg. Ő bennük is, hiszen én hiszem és vallom azt, hogy pont ez a lényeg, és ugyanez karácsony üzenete is, hogy abban a megszületett gyermekben meglássunk, és aztán aki megváltó, válett értünk, meglássuk őt mindenkiben, minden perifériára szorult emberben, ember tekintetében, legyen az hajléktalan, legyen az csak egy reményvesztett ember, legyen az egy roma család, legyen az egy menekült ember, akinek segítségre, támogatásra van szüksége, annak a tekintetében, annak az életében egész biztos, hogy Jézust tudjuk meglátni és felfedezni. És nekünk pedig az a feladatunk, kötelességünk, egyszerűen nem mondhatok már csak ezeket a szavakat, hogy feladat és kötelesség és lelki vezetés, hogy felemeljük őket, és amennyire tudjuk, támogató kezet adjunk számukra. És aztán én azt is hiszem, hogy ez amikor tárgyi adománnyal, amikor bármilyen más segítséggel fordulunk feléjük, akkor ez elvezet majd egy idő után oda, hogy lelkileg is tudjunk plusz töltetet adni számukra, amikor eljutunk oda addig a pillanatig, hogy fel tudjuk mutatni lelkileg is Jézus Krisztust.